Ruházkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Máté írása szerinti evangéliumból, a 12. fejezet 38-tól az 50. versig terjedő szakaszából. Helyet foglalva, ám nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk Isten beszédét, Máté evangélium a 12. részének 38. versétől. Akkor újra megszólították néhányan az írástudók és a farizeusok közül. Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van Jónásnál. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Ám de itt nagyobb van Salamonnál. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik 7 magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Még beszélt a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki, íme, anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki, ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Az örökkévaló Isten tegye áldottá az ő igéjét, gyümölcsözővé a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk a szín el, és imádságban forduljunk hozzá, hívjuk segítségül. Mennyei édesatyánk, külön háladással köszönjük meg neked ezt a mai napot. Köszönjük neked azt is, Urunk, hogy az időjárásnak is ura, csodálatos gazdája vagy. Hiszen mi is sejtjük már, és tudjuk egy kicsit, szükség van a térre, a fagyra, a hóra, a jégre. De szükségünk van újra és újra te gondviselésedre. Őrző, vigyázó kezed segített, hogy egybegyűjjünk, hogy itt lehessünk, hogy téged áldjunk, és általad tanítottak legyünk. Köszönjük, Urunk, hogy eljössz, hogy nem tart vissza semmi sem. Köszönjük, hogy nem azt nézed, hogy mit hoztunk magunkkal. Nem azt nézed, hogy hányan gyűlünk egybe a te nevedben. Nem arra tekintettél az elmúlt héten sem, hogy milyen nyomorultak vagyunk mi nélküled. Hogy hány és hány utat végigjárunk, hány gondolatot végig gondolunk nélküled. Köszönjük, hogy nem így bánsz velünk. Köszönjük, hogy kicsiket és nagyokat, felnőtteket és fiatalokat, mélységesen mély szeretettel szeretsz, formálsz és tanítasz bennünket, hogy el ne tévedjünk és el ne vesszünk. Áldunk téged igédért, amely igazság. Kérjük most is, hogy szentelj meg minket, amiért összegyűjtöttél minket ebben a télies időben. Végezd el a szívünkben, hiszen semmi nem történik véletlenül. És egyben könyörgünk azokért is, akik most nem tudtak eljönni, vagy esetleg csak felvételről hallgathatják a te beszédedet, üzenetedet. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj mindnyájunk szívében. És könyörülj rajtunk, hogy ne a másik szívét kutassuk és vizslassuk, hogy vajon abban mit végzel el, hanem hadd merjünk egészen őszintén kitárulkozni előtted. Hozzánk, hozzám szólj, Uram, először, és végezd a te hatalmas munkádat másokban is. Dicsőítsd meg magad, hiszen abban dicsőülsz meg, hogy nagyobb vagy a mi szívünknél, és mindent tudsz, és olyan változást, olyan megújulást, olyan igaz megtérést tudsz munkálni, amit soha senki más, sem emberi bölcsesség, sem pszichotechnika, sem retorika, sem emberi erőlködés vagy szeretgetés, semmi el nem végezheti azt, amit a te beszédet képes megtenni velünk. Ezért kérünk, szólj hozzánk, légy itt közöttünk, és fogadd el, amikor mi egyszerű emberi szavakkal kifejezzük hálánkat, dadogó mondatokkal magasztaljuk nagy nevedet, keresve a szót, hirdetjük dicsőségedet. Az Úr Jézus nevében kérünk, légy itt és áldj meg mindnyájunkat. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott szakaszban, a Máté evangéliuma 12. részének 38-tól a 41. versig terjedő szakaszából. Figyeljük, hogyan szólít, tanít minket itt az ige. Akkor újra megszólították néhányan az írástudók és a farizeusok közül. Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van Jónásnál. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Megvallom, kedves testvéreim, előttetek, hogy magamra ismertem ezek között a farizeusok között, akik most kérdőre vonják az Urat, jelet akarnak tőle. Jelet akarnak látni az Úrtól, és sokszor az emberek egymástól is. Pedig ha belegondoltok, ez a részükről itt kimondottan arcátlanság, hiszen nagyon sok mindent átéltek már, láttak, megtapasztaltak, és nagyon sok mindenről hallottak hiteles tanúktól, milyen csodákat, milyen hatalmas dolgokat vitt véghez ez a názáreti Jézus. Arcátlanság ez a kérés, és mégis előállnak vele, de rejtetten azt állítom, testvéreim, hogy mi is tesszük ezt. Tesszük két irányban, egyrészt az Úr felé, másrészt egymás felé. Jelet várunk, sőt, néha talán követelünk is, csak nem fogalmazzuk meg ilyen keményen. Mert föltesszük a kérdést, vagy azt a vágyunkat fejezzük, hogy Uram, biztos, hogy szeretsz, adj jelét. Amiben most vagyok, nem érzem, nem értem. Szeretsz engem? Jelezd, Uram! Bizonyítsd, hogy valóban szeretettel gondolsz rám. Pedig, ha belegondolunk, mondhatná azt az Úr, fiam, lányom, hát nem elég. Hát nem mutattam még eleget neked? Abból a hűséges szeretetből, amellyel kísérlek téged, tudod, nem csak a születésed óta, már a foganásod óta is. És sorolhatná az Úr hosszan-hosszan az ő szeretetének ezernyi jelét, amiben megmutatta, amikor felsegített, meggyógyított, balesettől megmentett, anyagi, családi problémákból kisegített, hogy egyszerűen mutathatna föl a keresztre, amely az igaz keresztény számára a leges, legnagyobb ajándék. De tudjátok, nem csak az Úr felé vagyunk ilyen jelkívánással a szívünk mélyén, hanem egymás felé is. Egymás felé is igaz, hogy szeretnénk látni a másik életében a perdöntő bizonyítékokat. A ninivejiek igazából egyetlen egy dolgot, egy prédikációt hallottak, és Jónás életének a megfordulásával találkoztak, és ez elég volt. Nem vette őket körül a bizonyságok fellege, amely minket körülvesz, ha egy kicsit körülnézünk, akárcsak hitben előttünk járók életében, vagy az európai misszió történetében, ébredések történetében, a niniveiek nem vizsgálták és vizsgálhatták Jónás életének apró részleteit. Egyetlen jel volt Jónás maga, és mindaz, ami vele történt. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ez az egy jel adatik, ez az egy jel perdöntő az ő életében is, majd látni fogjuk Jónás életében is. Egy jel perdöntő a hívő ember életében is, testvéreim, hogy valóban az Úré vagy nem. Ezt kellene, ezt lehetne figyelnünk, ahelyett, hogy mi jeleket követelünk egymástól. Mert bizony várunk, sőt, követelünk ilyesmit. Még néha meg is ideologizáljuk, vagy bizonyos teológiai ismereteket is felhasználunk, hiszen sokan tudjuk, hogy Calvin, ami szeretett reformátorunk, az igaz egyháznak is megfogalmazta a jeleit. Négy jelet fogalmazott meg, és ezt azóta is valljuk egyébként. Az igazi egyháznak, a Biblia értelembe vett egyháznak jele, az ige tiszta hirdetése, jele a sákramentumokkal való helyes élés, a helyes kiszolgáltatásuk, jele az igaz egyháznak a diakónia, gyakorlása, megélése. Ma megjegyzem, egyébként diakóniai vasárnap van az egyházunkban. Külön imádságban gondoljunk erre a szolgálatra, és vegyünk részt benne, ahogy csak tudunk, és ahol csak tudunk. És a negyedik jele az igaz egyháznak az egyház fegyelem, ami nem csak azt jelenti, hogy vajon egymáson számon kérjük-e, amit számon kell és lehet, hanem az önfegyelem is beleértendő. Ott van egyház, az igét hirdetik, a sákramentumokkal helyesen élnek, szeretett szolgálatot gyakorolnak, és önfegyelemben, illetve intésben élnek a testvérek együtt. Ezeket el is várjuk, akár tudjuk így tételesen, akár nem, mint jeleket, például a felekezetektől is. És itt már érzékeljük, hogy sokszor mennyi viszály, háborúság és feszültség okozója lett, vagy még ma is az, amikor ugyanezeket a jeleket, mint egy megköveteljük, elvárjuk a többiektől, mert csak akkor tudjuk őket igazi, bibliai értelembe vett egyházként kezelni, vagy annak tekinteni. De ezeket a jeleket elvárjuk kisebb körben egymástól is. Hogy hirdet igét az a lelki pásztor, vagy hogy tesz bizonyságot az a gyülekezeti tag? Hogy viszonyul az úrvacsorához? Egyáltalán úrvacsorázik? Komolyan gondolja? Fölkészül rá? Milyen ruhában jelenik meg? Gyakorolja az a testvér a diakóniát? Az önkéntes szolgálat ott van-e az életében? Vagy állandóan noszogatni kell, netán szinte parancsolni, hogy csináljon már valamit? És hogyan áll az a testvér az önfegyelem kérdésével? Föltesszük bizony ezeket a kérdéseket, vagy úgy, hogy kimondjuk, vagy csak magunkban morfondírozunk ezen, és nagyon könnyen megszületik az ítélet. Nem jól hirdeti az igét, nem tesz bizonyságot, nem veszi komolyan az úrvacsorát, vagy akár a kerességet, nem gyakorolja önként a szolgálatot, a szeretett szolgálatot, és nem gyakorol önfegyelmet, könnyelmű, könnyed, olyan dolgokat csinál, úgy öltözködik, ami szerintünk csak a világban lehetne megengedett. Mit mond erre az Úr? Mit mond erre az Úr Jézus Krisztus? Nagyon keményen fogalmaz. Azt mondja, hogy gonosz és parázna az a nemzedék, amelyik jeleket követel. A parázna szó itt azt jelenti, hogy az Úrral szemben hűtlen, nem szexuális kicsapongó. De hát miért gonosz dolog jelet követelni, kérni a másiktól? Miért? Talán nem szabad föltennünk azt a kérdést, hogy hívő ember vagy, vagy egyáltalán magunkban nem szabad ezt mérlegre helyezni? Hogy egyáltalán hitben van az a másik? Egyáltalán megtért-e? Nem mondhatjuk valamilyen módon, hogy mutass jeleket az életedben? Testvérek, a jel az nem azonos a gyümölccsel. Nagyon érdekes, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket, akkor is igazából nem is a hívő emberekről beszél, hanem a tévtanítókról. A tévtanítókról, az álapostolokról, a gonosz munkásokról, akik Isten országának ellenségeiként befurakodtak a közösségekbe, és ott használja egyfajta jelzés értékkel azt, ott említi, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket, nézzétek a gyümölcseiket. De a gyümölcs is egyébként magától nő, azt sem lehet kiparancsolni. A jelet megkövetelni meg lehet. A jel követelése az egy agresszió, testvérek. Az egy támadás. Igazold magad. Mutass jelet. Az igében, a sákramentumokkal való élésben, a szeretet szolgálatban, az önfegyelemben. Miért gonosz dolog jelet követelni? Azért, testvéreim, mert gonosz dolog ezt Istennel szemben is megtenni, bár vele kevésbé merjük ilyen agresszíven fogalmazni, de mindkettő gonosz, akár felé vagyunk ilyen elvárásokkal, hogy bizonyítsd, Uram, a szeretetedet, és gonosz dolog akkor is, amikor emberekkel szemben tesszük, mert hűtlenséget követünk el az egyetlen jellel szemben. Ha mi jeleket követelünk, hűtlenekké válunk az egyetlen jellel szemben. Itt az ige azt mondja, hogy egy jel adatik, ezt az Úr mondja, a Jónás próféta jele. A hűtlenség az pedig pont azt jelenti, hogy az egyetlent megcsalom, az egyetlennel szemben vagyok áruló, azt az egyetlent nem veszem komolyan. Ez a hűtlenség, ez a paráznaság. Ezért mondja itt Jézus, hogy gonosz és parázna nemzedék vagytok, mert az egyetlen jelet, a perdöntőt, a mindenek fölött valót nem veszitek komolyan, és mellé tesztek mindenféle más jelet, amit én nem követeltem tőletek, és amit egyébként ti sem követelhettek én tőlem. Az egyetlen elárulása az a hűtlenség. Ha követelem a jelet és a jeleket, bizony támadó vagyok, és nem pedig hálaadó szüretelő. Úgy megképzett előttem, micsoda különbség ez, ha én a másikon követelem, hogy bizonyítsa az ő hívő életét, ezzel mindenképpen megtámadom őt. Ebben öröm nincs. Sem neki, de nekem sem. Ha pedig arra vágyom, és azért imádkozom, hogy Uram, adj gyümölcsöket az ő életében, akkor tudjátok, mi lesz? Amikor Isten megérleli a gyümölcsöket az ő életében, akkor szüret lesz, akkor együtt örülünk. Akkor szüretelünk majd hálaadással. Megjelent egy apró pici gyümölcs annak a másiknak az életében. Halleluja, dicsérjük az Urat együtt, egy örömmel. Értitek a különbséget? Mennyire más a kikövetelt jel, és mennyire más az örömmel fogadott gyümölcs, ami megjelent a testvér életében. És sokszor szeretnénk a gyümölcsöt is valahogy úgy erőnek erejével kihúzni belőle. Bocsássatok meg, mi kis humorért, de eszembe jutott a Tanú című film, amit biztos sokan láttak a testvérek közül. Még a Rákosi rendszernek a paródiája ez, és ott is ugye végül is a nagy vezérnek, párt vezérnek ugye bemutatják a magyar narancsot, ami ugyan közben elvész, egy kis fiú, jól megszem, megeszi, de hát gyorsan kerítenek egy citromot, és oda teszik a vezér elé, megnézi, megkóstolja, nagyon savanyú, és kérdezi, hogy mi ez? És mondja a illetékes elvtárs, hogy hát ez a magyar narancs. Kicsit kicsi, kicsit savanyú, de a miénk? Hát humornak jó, de ezt csak azért hozom példaként, mert azért ez is mutatja, hogy így nem szabad erőltetni a gyümölcstermést. Minden áron. A gyümölcs az terem Isten kegyelméből. Aki hitre jut, aki az Úr gyermeke lesz, annak valóban terem az élete. És a többiek Már amikor kezd érlelődni, már kezdenek örülni, itt tényleg gyümölcs lesz. Itt hálaadó szüretre készülünk, mert az Úr kegyelméből ez a testvér elindult a gyümölcstermés útján. Hála legyen érte Istennek. Gonoszság tehát a jel követelése, erőltetése, mert az Úr szeretetének és az igazi hívő életnek egyetlen csalhatatlan jele van, és erről beszél a mai igében az Úr Jézus. Ez az egyetlen jel pedig a Jónás mélysége. Az a mélység, ahova Jónásnak le kellett szállnia. A Jónás mélysége. A történetet ismerjük, csak nagyon röviden felidézem. Istentől kap egy feladatot, küldetést, Ninivébe kellene mennie prédikálni, evangelizálni, ellenkező irányban indul el a földközi tengeren, alszik a hajóban, miközben hatalmas vihar tör ki, életveszélybe kerül az egész hajó, ekkor Jónást felébresztik, és ekkor magába száll, és kimondja azt más szavakkal, de ezt mondja ki, a mélységben a helyen. Miattam van a vihar. Dobjatok a tengerbe, és ti megmenekültök. És megtörténik, beledobják a viharzó tengerbe, és elcsendesedik a víz. De Jónásnak ki kellett mondania a mélységben a helyen. Ez a jel. Erről beszél Jézus. És párhuzamba állítja önmagát Jónás sorsával. Az a különbség, hogy az Úr Jézus önként és mások mélységeibe szállt le, az én bűneim mélységeinek fenekére, hogy megmenthessen. Jónásnak a saját bűneinek mélységét kell elismernie. Az Úr Jézus felvállalja a mélységet, a te mélységedet meg az enyémet, Jónásnak pedig ki kell mondania a saját mélységeimben a helyen. Ez a jel, az igaz bűnbánat, az igaz összetörettetés. Erről beszél itt az Úr. Mert minden más testvérek, amiket mi jelnek vélünk, azt még lehet utánozni is. Lehet másolatokat csinálni. Lehet igéről beszélni szépen és bölcsen és okosan. És lehet méltóság teljesen a sákramentumokkal élni, hit nélkül is, sajnos. És lehet diakónia címén csinálni buzgó dolgokat, nagy akciókat szervezni, de nincs benne az Úr szeretete, és az Úr iránti féltő és szinte rajongó szeretet. És van, akinek megadatik, hogy önfegyelemmel végig éli a maga vallásos életét, és nem csinál kicsapongó dolgokat, és nem bulizik, és nem táncol, és nem iszik, és nem öltözködik kihívóan. Ezeket mind lehet utánozni, ezeket a jeleket. Az ige hirdetést, a sákramentummal élést, a diakóniát, az önfegyelmet, de a bűnbánatot nem lehet megjátszani. A mélységben a helyen. Ezt mondja ki Jónás. És megtörténik a csoda. Megmenekül a hajó, és megmenekül Jónás is. De ez az a jel, amire szükség van, és ez az a jel, testvéreim, ami igazi, egyetlen, utánozhatatlan bizonyság, a bűn miatti mélység átélése. Tudjuk, hogy Jónás ellenkezik Istennel, menekül, képmutatóskodik, de végül kimondja a mélységben a helyen. És tudjátok, ugye tudjátok, hogy az Úr Jézusnak is ez a legnagyobb vállalása, amikor ő kimondta, más szavakkal, de ugyanezt, a mélységben a helyen. Így ír róla az apostol, Isten bűnné tette értünk. Önként ment ez átokra, szoktuk énekelni a 440. dicséretben. A mélységben a helyen, mondta ki az Úr Jézus. És ez a perdöntő jele Isten abszolút szeretetének, mindent megrázó szeretetének. Önként ment ez átokra. Pál így írja a Róma 5.8-ban ugyanezt, abban mutatta meg Isten irántunk a szeretetét, hogy Krisztus Jézus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Oda lejött a mélységbe, ott a mélységben sínlődő és nyomorgó Jónások közé, oda jött le az életének legnagyobb mélysége, a kereszt. A kereszt áldozat. De ott ment meg minket. Nem fölülről, nem messziről, nem kívülről, hanem benne, a mi bűneink mélységében. Ez a legnagyobb jel, és erről beszél itt az Úr, és azt mondja, hogy bármi mást nézhettek jeleket, tehetek én nektek ezer csodát, akkor sem fogtok megtérni, akkor sem fogtok újonnan születni, ha nem értitek meg a Jónás jelét, amit átélt a próféta a maga életére nézve, én pedig fölvállaltam mindnyájatok megmentésére. Ő, az Úr Jézus egyértelmű jelét adta irántunk érzett szerelmének. És nincs más jel, és nem kell más jel arról, arra nézve, hogy szeret-e, hogy megmentett-e. Odáig szállt le, ahol vagy. Odáig ment le, ahol Jónás fuldoklik. És megmenti őt. Megmenti őt. Kimondtad már, testvére, teljes szívedből, hogy a mélységben a helyed. Mert ez volna az igazi jele a Krisztushoz tartozásodnak. Ez a bűn tudata. Nem egyszerűen bűn tudat, hanem a bűn tudata. Az ítéletre méltóság öntudata. Nagyon érdekes, a magyar nyelv is olyan gazdag, ugye a méltóság az valami pozitív a magyar nyelvben, meg hát másban is. Az ítéletre méltóság már egészen mást jelent. Ez a mi méltóságunk, testvéreim. Az ítéletre méltóságunk öntudata. Ide kell, hogy eljussunk, és aki ide eljutott, az ítéletre méltóság öntudatára, annak az életében a megjelenő alázat jelzi, hogy az Úré. Az Úré ez az ember. Mert az a legnagyobb méltósága, idézőjelben, hogy tudja, hol a helye. Ott lent. Ott van az én helyem. A kárhozat legnagyobb mélységeiben. Ez az ennek felismeréses, az ebből fakadó őszinte, spontán alázat, az igazi jel. Ott van-e bennünk ez a méltóság tudat, hogy oda vagyok méltó. Mert tudjátok, ez a tudat, ez a fajta méltóság tudat, öntudat, ez nem követel más jelt mások életében sem. Ez a fajta öntudat, méltóság tudat, hogy mire vagyok méltó, ez nem ítélkezik mások fölött sem. Ezért kérdezi az ige, elsírtad már Jónás imádságát, testvér? És sírtál-e már örömödben a szabadítás miatt, amit ő elvégzett? Áldod-e a keresztet, ahol mindezt végbevitte, ahol kifizette a te szabadulásod árát? Áldod-e a keresztet? Ugye ezt se keverjük össze, sokszor beszélünk hol itt, hol ott róla, hogy ne keverjük össze, a kereszt nem valami felekezeti szimbólum, az az Úr Jézus Krisztusnak a szimbóluma. Az áldozatnak az örökérvényű jele. Sírtál-e már Jónás imádságával, és sírtál-e már örömödben a szabadításod fölött, hogy az Úr lehajolt érted, és kiemelt téged, és azt mondja, hogy ne félj, ne félj. Én veled vagyok, én vagyok a te megmentő Istened. Figyeljük most meg így Jónás imádságát, hadd idézzem, olyan szép és olyan mély. Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz, a hal gyomrában. Ezt mondta. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe is áradat vett körül, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Bár csak újra megláthatnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld. De te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hála éneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úrtól jön a szabadulás. Ezért az Úr felé mindenek előtt és mindenek fölött hálaadással és magasztalással tartozunk. Így írja ezt Pál az Efézusi levél első részében. Fiaivá fogadott minket, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Kit fogad fiaivá? Akik tudják a helyüket. Akik a mélységből kiáltanak. Akik kimondják, a mélységben a helyem. Ez az én helyzetem. Ez az én negatív méltóságom. Kárhozatra méltó bűnös vagyok. De Uram, te kiemeltél engem. De téged áldalak Jónással együtt, mert te megkönyörültél, megszólítottál és kijelentetted nekem, így vagy úgy, de ígéden át a szívemre helyezted, hogy ne féljek. Mert te megváltottál engem a Golgotai kereszten. És aki átélte ezt, aki a mélységből kiállt és megragadja szabadító Jézus Krisztusát, annak az élete maga is jellé lesz. Figyeljétek meg, Jónásról tudjuk, bemegy Ninivébe, a harmadáig jut el a nagyvárosnak, és olyan erővel adja neki az Úr az igét, hogy az egész város és városon ébredés söpör át. Egy prédikáció gyakorlatilag, de az a prédikáció a mélységről és a szabadítóról szól. Erről szól ez az egy prédikáció, amit Jónás átélt. Belevetettem magam a tengerbe, mert odavaló vagyok. A mélységbe, a kározatba. De az Úr odarendelte a halat, kiszabadított, mert az Úré a szabadítás, mert ő a szabadító, és Ninivében terjed a hír, és terjed a tűz, és térnek meg sorra az emberek, és maga a király is hitre jut. Mert Jónás jele, mert az Úr Jézusnak a jele végig ragyog, végig világít az egész városon. Igazából egyetlen ember megtérésén át, egyetlen prédikáció közvetítésével. Ezért az egyetlen igazi kérdésünk van és lehet egymás felé is, testvéreim. Ott van-e a bűnbánat jele az életedben? Kimondtad-e már, hogy a mélységben a helyed? A mélységben a helyem? Arra vagyok méltó? És megragadtad-e már hittel egyetlen győzelmes szabadítódat, az Úr Jézus Krisztust? Ez a kérdés. És nem az, hogy mennyire és hogy tudsz prédikálni, vagy bizonyságot tenni, vagy éppen hogy élsz az úrvacsorával, vagy éppen most gyakorlod-e a diakóniát, vagy éppen az önfegyelemben elbuktál, vagy növekedtél. Mindezeket az Úr majd végzi a szívedben. Mindezekben tisztulást ad, mindezekben növekedést munkál. De a jel egy, hogy őszintén és kertelés nélkül tudsz beszélni a bűneidről, és tudok beszélni a bűneimről, és őszintén és bátran beszélek a szabadítóról, mert az Úré a szabadítás, mert ő a szabadító. Mert elmerem mondani, hogy képzelt testvér, képzelt szomszéd, képzelt barátom, képzelt családtagom, ott a nagy mélységben, ott talált meg az Úr, képzeld, igen, ennyi mindenre vagyok képes, mint ez a Jónás is. Hazudok, csalok, mellé beszélek, engedetlenkedek, menekülök az Isten elől, más csinálok mindig, amit ő mond, vétkeztem. De képzeld, lehajolt hozzám. Odavaló vagyok, ez az én méltóságom, a méltó helyem a mélység, de a szabadítóm kiemelt, és a szabadítóból élek, az ő szabadításába kapaszkodom. És ha így élünk és vele járunk, nem leszünk ítélkezőek, de annál örömtelibb lesz az életünk. Mert elmondjuk, hogy mit tett velünk az Úr. Egy példát hadd idézzek föl, talán már régen idéztem, megtörtént egy kedves hívő asszony testvér mesélte el a bizonyságtételében, hogy még fiatal volt, fiatalon jutott hitre, 17-18 éves lehetett, és ő nagyon szeretett bálozni, bálba járni. Ez olyasmi, mint ma a diszkó, vagy egyéb szórakozó helyek. És amikor hitre jutott, akkor következett a szombat, és előtte megkereste az ő lelki atyát, egy lelkipásztort, és megkérdezte, hogy Feri bácsi, elmehetek-e én bálba, a bálba? Mire azt mondta neki, hogy Gabikám, menjél. Kicsit csodálkozott, de elment. Na ez megismétlődött még két hétvégén, ugyanezzel a kérdés, hogy Feri bácsi, mehetek-e a bálba? Menjél. A negyedik pénteken megint megkérdezte, és így kérdezte, Feri bácsi, muszáj nekem a bálba menni? És azt mondta, hogy dehogy muszáj, Gabikám, gyere ifire! Itt van az ifjúsági közösség, gyere! És tele lett az élete örömmel, új örömmel, szolgálattal. Én már úgy ismertem meg, mint idős asszonyt, és sugárzott, és boldog volt, és szolgált, és bizonyságot tett. Tele rakta az Úr az életét örömmel, és szolgálattal, és azzal a szabadsággal, hogy neki nem kell bálba menni, és nem kell azt csinálni, amit a világ fiai csinálnak. De nem parancsra hagyta abba, nem azért, mert azt mondták, ez nem jó jel az életedben. Micsoda jel ez, hogy te bálba mész? Hanem imádkoztak érte, és így az Úr elvégezte benne, hogy felszabaduljon a szíve, és ott hagyja a bálozást, és nem bálozott tovább, hanem hirdette az evangéliumot, amíg csak élt, én úgy tudom, már az Úrnál van, mármint elment a földön élők sorából. Szabad nekem a szabadítót dicsérnem. Szabad nekem őt szolgálnom. Szabad nekem nemet mondani a világ hívságaira. Örömmel, de mindig úgy, hogy tudom. Nekem a mélységben a helyem, most is, de hálát adok, hogy nem ott vagyok, hanem az Úr kezében lehetek. Az Úr csodálatos szerető kezében tölthetem az életem. Befejezésül hadd olvassak föl nektek egy halleluját, a 218-as halleluja. Sokan ismerik, de szerintem mindenki szívesen végig gondolja, mint egy imádságot most újra. A nagy mélységből szüntelen hozzád kiáltok, Istenem. Haláltól mentsd meg lelkemet, fogadj be engemet. Amint vagyok, jövök, amint vagyok, jövök. Fiad, érettem onta vért, fogadj be Jézusért. A bűn sarában élve lenn, a jóra lelkem képtelen. Fogadj be gyenge gyermeked, fogadj be engemet. Amint vagyok, jövök, amint vagyok, jövök. Fiad, érette, mondta vért, fogadj be Jézusért. A bátorságom gyávaság, a bölcsességem kábaság. Más nem segíthet, ha te nem, fogadj be, Istenem. Amint vagyok, jövök, amint vagyok, jövök. Fiad, érette, mondta vért, fogadj be Jézusért. Az életem üres, szegény, nincs benne fény, de van remény, hogy akinek kegyelme nagy, vesznem, engem se hagy. Amint vagyok, jövök, amint vagyok, jövök. Fiad, érette, mondta vért, fogadj be Jézusért. Úgy legyen. Ámen. Énekeljünk most gyülekezeti énekeskönyvünkből a 69. Zsoltár első versét. Ezt is idézi Jónás a maga imádságában, a hal gyomrában. 69. Zsoltár első versét énekeljük. Úristen, segíts és tarts meg engem! Imádkozzunk! Urunk, édesatyánk, azt énekeltük most, hogy az én szemeimben megfogyatkoztam, közben várom a te segítségedet. Ó, kérünk, Urunk, hogy add meg nekünk, hogy megfogyatkozzunk a saját szemeinkben, hogy merjük vállalni és ki is mondani a mélységben a helyem. Mi olyan sokáig mindent megmagyarázunk. Féltjük magunkat, büszkék vagyunk, gőgösek. Nem akarjuk elismerni, hogy hova való a mi sorsunk. Mindig a másban keressük a rosszabbat, és nem mondjuk ki szívből. Uram, a mélységben a helyem. De köszönjük, hogy mégis ez az egyetlen jel, ami világos és egyértelmű arra nézve, hogy a tieid lettünk. Mert kimondjuk, kimondtuk és újra vállaljuk. Ha te nem volnál kegyelmes szabadítónk az Úr Jézus Krisztus által, mi mindnyájan egyen-egyenként a kárhozatba mennénk. Dicsőítünk téged, hogy elküldted a szabadítót. Magasztalunk, Úr Jézus, téged, hogy vállaltad a nagy mélységet, hogy megüresítetted magad, hogy szolgai formát vettél föl, hogy mindenben hozzánk hasonlóvá lettél, kivéve, hogy saját bűnöd lett volna. De mindnyájunk végtelen sok bűne és vétke rád szakadt, a mélységbe taszított, megölt téged. Urunk, köszönjük, hogy nem maradtál ott. Köszönjük, hogy kiengesztelted az atya szívét. Köszönjük, hogy a mélységből kiemelkedtél húsvét hajnalán, és fölmentél áldozó csütörtökön oda az atya jobbjára, hogy uralkodj örökkön örökké, hogy minket most is megsegíts, hogy közben járj, hogy áldott lelkeddel vezess és kormányozz, hogy lelked által őszinte bűnbánatra segíts. Add a te lelkedet, Úr Jézus Krisztus, hogy valóban a jónási jel megjelenhessen az életünkben, és hagyjunk el minden ítélkezést, hagyjunk el minden botránkoztatást, hogy ne erőltessük a másik életében a gyümölcsöt, hanem először is a magunkéban. Kérjük, hogy tisztíts meg, hogy minél több gyümölcsöt teremhessünk, és mindig és újra a jelre figyelmeztessünk mindenkit, a bűnbánat jelére. Tudod, milyen mélyen van a te életed a bűneid miatt, és tudod, hogy az Úr Jézus lehajolt oda egészen a legmélyére a te életed sötétségének. Tudod, hogy Jónás is akkor menekült meg, amikor vállalta a mélységet, akkor jött a te szabadításod az életébe. Így köszönjük, Úr Jézus, hogy győzelmes vagy, hogy hatalmas vagy, hogy dicséretre méltó vagy mindenek felett, mert szabadító nincs más, csak te. Ereje, hatalma, váltsága senkinek nincs értünk, csak neked. Így köszönjük ígédet, és köszönjük, hogy elcsendesedve, magunkba szállva mehetünk tovább, rád nézve, és boldog örömmel, hittel megragadva. Ígédet, amely megelevenít, lelkedet, amely átjár, aki átjár. Hisszük, valljuk, amit Péter apostol által mondtál, nekünk is mondod. Teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Krisztus Jézus megjelenésekor kaptok. Ezzel a teljes bizonyossággal szeretnénk reménykedni, belekapaszkodni szabadításodba, ígéreteidbe. Kérünk, egyen-egyenként eleveníts meg minket, és a gyülekezetet add, hogy olyan fészekké lehessünk, olyan szeretetteljes közösségé, akik a diakóniát is valóban szívből, önként gyakorolják, nem parancsra, nem kényszerből, nem valamiféle jelként felmutogatva, hanem úgy spontán szívből, egy kicsit viszont szeretve téged, végtelen nagy szeretetedért. Így köszönjük, hogy rád bízhatjuk testünket, lelkünket, egészségünket, betegségeinket, gazdagságunkat, vagy éppen szegénységünket. Hadd éljünk jól vele, Urunk, a te dicsőségedre. Te vagy, ami gyógyítónk, te vagy, ami megtartónk, te vagy, ami vigasztalónk. Légy ott a gyászolókkal, Urunk, erősítsd meg szívüket, áld meg életüket, áld meg, Urunk, küldetésünket az iskolánkban, óvodánkban, az anyaszentegyház szolgálatát ebben az országban, világban. Áld meg határon túlélő testvéreinket, áld meg vezetőinket, a közelgő választásokat. A te akaratod legyen meg, Urunk, és könyörüljél, hogy senki el ne bizakodjon, hanem akik ismerik és félik a te nevedet, valóban benned bízzanak és téged hívjanak segítségül, és veled akarjanak kormányozni, és soha ne nélküled. Kérünk téged, áld meg mindnyájunkat, Urunk. Így hisszük, meghallgatsz, kegyelmesen lehajolsz és felemelsz. Dicsőség legyen ezért neked most, és mind örökkön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.